Pál Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér, Filemonnak, ami szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, az ő feleségének, ami testvérünknek, Archiposznak, aki valószínű a gyermekük volt, ami bajtársunknak és házadban lévő gyülekezetnek, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad, Filemon, imádságaimban, mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned, és imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a rád bízottak szíve felüdült általad, testvére. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed is, a szeretet miatt inkább azonban csak kérlek, mert ilyen vagyok én az öreg Pál, most még ráadásul fogoly is Krisztusért, kérlek pedig téged, az én fiamért, aki itt a fogságban született újjá, Onézimoszért, a rabszolgáért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy a te jó téteményed ne kényszerű, hanem önkéntes legyen, hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem annál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom majd neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban, nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok majd engem. Köszönt téged Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus kegyelme a ti lelked. Testvérek, az előbb felolvasott szakaszból szeretnék kiemelni pár verset. Pál apostolnak Filemonhoz írt leveléből. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban. Mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a rád bízottak szíve felüdült általad, testvérem. Eddig a kiemelés. Az elmúlt héten a református bibliaolvasó kalauz szerint olvastuk ezt a levelet. Én most szeretném két részre bontani, az első feléről most így ebben a közösségben, ezen a vasárnapon beszélgetnénk, a második részéről majd jövő vasárnap. Ez az a levél a Bibliából, ami talán az egyik legrövidebb, egy egészen hétköznapi történés miatt íródott, mégis ezen keresztül beleláthatunk az akkori keresztény gyülekezet lényegébe és életébe, éppen ezért azt gondolom, hogy mérhetetlen kincseket hordoz a jelenre vonatkozólag is. Akit egy kicsit is érdekel a világ maga körül, annak működése, hogy mi miért történik, hogy az emberek miért úgy reagálnak, ahogy dolgokra. Tehát akit ez egy kicsit is érdekel, és ugye nem vált már teljesen, bocsánat a szóért, valaki így fogalmazott egyszer, konzum idiótává, tehát olyan egyen emberré, akit nem érdekel semmi más, csak saját szükségletei. Szóval az olyan ember talán ez a kérdés nagyon is izgatja,
és érdekli a múlttal kapcsolatban, hogy hogyan éltek az őseink a hétköznapokban. Hogyan éltek ők? Mi töltötte be az ő gondolataikat? Mi töltötte be az ő beszélgetéseiket? Mik voltak fontosak számukra? Mik voltak kevésbé fontosak? Ugye a történelem tudományból, a régészetből rengeteg információnk van arról, hogy hogyan zajlottak régi nagy csaták, ismerünk magyar harcmodort, megtanultuk az iskolába, de a hétköznapok, azokról sokkal kevesebb információnk van. Pedig azt gondolom, többet meg lehet tudni egy népről, akkor, hogyha a hétköznapjait ismerjük, mint hogyha egy győztes vagy éppen vesztes csatáiról elmélkedünk. Azok is fontosak. Nem tudom, hogy téged érdekel-e az, hogy hogy éltek az őseid. Min gondolkoztak? Mi volt fontos számukra? Az a tapasztalatom, hogy akit nem érdekel ez, az csak úgy él bele a világba. Alap nélkül. Ha erre fúj a szél, akkor erre dőlök, ha arra fúj, akkor arra dőlök. Csak éppen, hogy megusszam. Olyan szempontból is fontos ez a kérdés, mert mindjárt átéltük a felnőtté válás folyamatát. Egy maga útját kereső fiatal, akkor, amikor magában eldönti, hogy szülei életmódja, gondolkodása, hite, az követésre méltó-e a saját életében, akkor borzasztó fontossá válik ez a gondolat, amiről az előbb beszéltünk. Mindnyájan valahol ott kezdtünk el tudatosodni, amikor mérlegre tettük a közvetlen őseinknek az életmódját, nem? Amikor elgondolkoztunk azon, hogy az a minta, hogy az apám előttem élt, az vajon méltó-e a követésre? Vagy ahogy az anyám előttem élt, méltó-e a követésre? De ezt ugye csak akkor érthetjük meg, hogyha érdekelnek minket ők. Talán a mai korunk legnagyobb tragédiája ez, hogy egyszerűen azt látom a gyerekeken, már egészen kiskorban, hogy egyáltalán nem érdekli őket. Ami a lényeg, ami a látható mögött van. Vajon hogy tud akkor dönteni majd felnőttként értékek mellett? Azért tartom hatalmas kincsnek ezt a Filemoni levelet, mert egészen ilyen aprólékos dolgokig láthatunk bele, egy igaz 2000 évvel ezelőtt élt család életébe, de mégis van egy belepillantásunk, és olyan dolgokat érthetünk meg, amik viszont örökre szóló tanulságok lehetnek. Az elején felvázoltam három mondatba, hogy miről szól ez a dolog. Van egy szökött rabszolga, úgy hívják, hogy Onézimosz. Ez a szökött rabszolga valahogy kiköt Pálnál, és Pál jelenlétében az ő ige hirdetésére megtér, és megváltozik az élete. Ez a rabszolga elszökött Filemontól, akiről tudjuk a levélből, hogy szintén egy keresztjén hívő ember volt. És a levél apropója az, hogy Pál visszaküldi hozzá ezt a rabszolgát. Na most előjáróban csak ennyi, majd ezzel foglalkozunk, hogy ez gyakorlatilag a kor törvénye szerint a rabszolga halálát jelentette. Ezzel legyünk tisztában. Egy szökött rabszolgát a kor hatósága köröztetett. Ha megtalálták, akkor jobb esetben olyan büntetés kapott, hogy belehalt, rosszabb esetben rögtön megölték. Ritkán volt az, hogy egy szökött rabszolga túlélte. Azért ez kezdjen kapizsgálni bennünk, hogy itt azért nem egy hétköznapi kérésről van szó. És látjuk a kor társadalmi viszonyaiban, igen, a rabszolgaság az egy megszokott dolog volt, ezen kár kiakadni, mert akkor szokás volt ebben a formában. Ma ugyanúgy rabszolgaságba hajtanak népet, csak éppen más formában. Tehát ne ezeken akadjunk ki. Igen, az egy bevett, ismert dolog volt. Menjünk a lényegre. Ássunk a mélyre. Ugyanis azt látom ebben a levélben, hogy van valami, ami az akkori keresztjének közt őszinteségre adott okot. Ami az akkori keresztjének közt megengedte az őszinteséget. Lehet, hogy erre átsiklunk el fölött a mondat fölött, de azért én hadd mondjam el még egyszer, van valami, ami megengedi, hogy őszinték legyünk egymással. Kérdezem, hogy ma van-e ilyen közöttünk? egy ilyen kapocs. Egy ilyen közös nevező. Itt vagyunk sokfélék. Férfiak, nők, fiatalok, idősek, betegek, egészségesek. Millió élethelyzet, millió probléma, megoldandó. Van-e valami, ami okot ad az őszinteségre egymás között? Ami miatt te is a testvérem vagy, és te is. És bármerre nézek, testvért akarok látni. Az első keresztények között volt egy ilyen ok, ami őszinteségre indította őket. És kimertek mondani egymásnak dolgokat, nem finomkodtak, mint a ma embere. Nem tudom, megfigyeltétek-e, ma mindenki finomkodik. Nem merünk őszinték lenni. Van egy kedves barátom, aki mindig azt mondogatja, amikor egy olyan beszélgetésnek a főtanulja, hogy hát nem akarom nevesíteni, hogy kiről van szó, ilyenkor mindig megállítja, és azt mondja, de miért ne nevesítjük? És igaza van. Hát most vagy őszintén beszélünk, vagy kimondjuk, vagy pedig miért beszélgetünk? Azt látom, hogy Pálék megengedték ezt az őszintességet maguknak. Csomó példa van erre a felolvasott levélből. Azt mondja, megparancsolhatnám neked, hogy fogadd vissza, de nem teszem, hanem inkább a szeretetre appellálok. Érted? Őszintén kimeri mondani azt, hogy akár meg is parancsolhatnám. Nem finomkodik. És a szeretetre, mint közöttük lévő közös nevezőre hivatkozik. Egészen döbbenetes. Hát van egy olyan erő a világban ezek szerint, ami képes őszintévé tenni az emberi kapcsolatokat? Még akkor is, hogyha 100 kilométerek választják el őket egymástól? Hiszem, hogy van. És hogyha van egy élő keresztény gyülekezet valahol, a világban, vagy akár itt Lovasberényben, Istennek hála, akkor ez ezért van. Mert van valami, ami összeköt minket. Pál kibontja, és most mi az első alkalommal bontjuk ki szintén, hogy mit is jelent a hétköznapokban, mindennapokban ez a bennünket összekötő szeretett kapocs. Pál a levelét Filemonnak címzi, tehát ennek a valószínűleg nem kiemelkedően jó módban élő embernek, de nem is az alsó réteghez tartozó embernek, hiszen ugye rabszolgákat tartott. Megszólítja őt, de nem csak őt, hanem a családját, feleségét is, a fiát is. Megszólítja az ő házanépét. Azt mondja, a te házadban lévő gyülekezetnek is címezem a levelet. Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Fantasztikus ez az egész. A házadban lévő gyülekezetnek. Ez kétféleképpen lehet értelmezni. Lehet úgy, ahogy az ókorban is volt, hogy házaknál tartották az istentiszteleteket abban az időben, hiszen tudjuk, üldözött vallás volt, nem építhettek templomot, nem járhattak össze. Házaknál titokban. Értelmezhető így is, de értelmezhető úgy is, és Pál erre is utal, hogy a te családodnak. A házadban lévő gyülekezet az a te családod elsősorban. Neki írom ezt a levelet. Azt feltételezi ez a megfogalmazás, hogy van egy gyülekezet a házában. Hogy Filemonnak a családja az olyan, mint egy gyülekezet. A vér szerinti rokonsága több lett, mint rokonság. Összekötötte őket egy lelki összetartozás is. A család. A család. Legfontosabb egy keresztény ember életében, hogy miről árulkodik a családja. Miről árulkodik a családja. Higgyétek el, a legtöbb embert ezen a fronton veszítjük el magunk közül. Akár a gyerekeinkre gondolok, vagy akár a kívülálló lehetséges érdeklődő emberek. Mert ránéznek a családodra, és mindent megtudnak rólad. Mindent. Még a szádat se kell kinyitni, ez borzasztó ebbe belegondolni, de így van. Meg se kell mukkannunk, elég a családunkra ránézni, és az emberek tudják, hogy itt mi van és mi lakik. Tudják, hogy lakik-e itt valaki a láthatón kívül. Vagy csak eszmék, vagy csak áramlatok, vagy csak sodrások vannak. Vagy ott van valaki, aki köré fölépült ez a család. Pál egy olyan családot lát maga előtt, amikor Filemonra gondol, ahol valaki van a középpontban. És ez maga az Úr Jézus Krisztus. A gyerekek együtt vannak a szülőkkel. A gyerekek számára a szülők mintaképek. Többenetes, nem? Olyan szinten hiányzik ez a mai világból, hogy szinte megrodjan a társadalmunk ez alatt. Hogy a fiataloknak nincsenek példaképei. Ezért a szórakoztató ipar örömmel gyárt példaképeket, hollywoodi hősök meg zenészek tekintetében, percemberkék tekintetében, de velük ugyanúgy hullnak majd porba, ami gyerekeink is. Vajon a te családodban példakép vagy-e? Édesapa és édesanya, nagyszülő. Vajon így néznek-e rád a te gyerekeid, mint Filemonra néztek a sajátjai? Borzasztó lényeges kérdés. Minden ezen áll vagy bukik. Kérlek, fogadjátok el, hogy nem válveregetésből mondom, hanem bizonyságtételként és hálás szívvel az Isten felé. Azt, hogy most a nyáron több vendéget is fogadtunk, barátokat, akikkel már évek óta nem találkoztunk. És szinte kivétel nélkül elhangzott a szájukból búcsúzáskor az a mondat, amiért nem győzök hálás lenni az Istennek. Azt mondták, hogy olyan jó volt itt nálatok, mert itt békesség van. Higgyétek el, hogy nem válveregetésből mondom, hanem hálával. Ez átmegy, ez átjön, ezt az emberek megérzik. És azt mondta az egyik, hogy alig várom, hogy jöjjek újra. Testvérem, ez a mi hivatásunk, ez a te hivatásod is, ez az én hivatásom ebben az életben. Hogy árasz magadból valamit azok felé, akik rád vannak bízva, akik szomjazzák az igazat és az igazságot. A második dolog, amit megállapít Pál Filemonról, hogy a rád bízottak szíve felfrissült a te munkád nyomán. Nyugalomra talált. A rád bízottak szíve megszabadult a szomorúságtól, amikor te foglalkozol velük. A rád bízottak megszabadulnak a gondoktól, amikor te foglalkozol velük. Micsoda magasztos elismerés ez. Testvérek, én ki lennék békülve, ha az életemről csak ennyit tudnának majd elmondani a ravatalomnál. Ennyit mondanának el, hogy nyugalomra találtak nála emberek. Köszönöm, ennyi elég, nem vágyom másra. Hát van ennél több? Lehet egy családfőnek ennél magasztosabb küldetése a saját családjában? Hát ezek azok a dolgok, amik látszottak Filemon életén. És ezek azok a dolgok, ami miatt Pál egy ilyen orbitális kéréssel mert hozzá fordulni. Minden más esetben Pál halálba küldte volna ezt a szökött rabszolgát. De ő egy ilyen emberhez küldte vissza, értitek? És ezért megírta ezt a levelet. Fogadj vissza egy szökött rabszolgát, áll Pál kérése. Fogadj vissza. Én szeretném, hogyha most ez a kérés belénk akadna, és döbbenetet váltana ki. Szeretném, ha kiakasztana minket, szeretném, ha felháborítana minket ez a kérés, és átéreznénk egy kicsit visszarepülve 2000 évet, hogy mit jelentett ebben a korban ez a kérés. Nem csak pusztán a rabszolgára nézve volt veszélyes. Gondoljatok csak bele. Egy egész társadalmi viszonyrendszer borít fel Pál a kérésével. Nem csak a rabszolgát sodorja veszélybe. Hát egy sor olyan következménye lehet ennek a kérés teljesítésének, ami Filemonra is negatív következménnyel jár. Hát gondoljatok bele a helyi közösségben betöltött szerepére. Hát gondoljatok bele a meglévő, elszökni nem merő rabszolgáira. Hát azt mondják, hogy hát ez csak így visszafogadja őket, akkor mi is teszünk egy kirándulást. Hát aztán majd megbocsát nekünk az Úrunk, ugye? Ez mind-mind ott van. Ez mind-mind ezt a kérdést, ezt a kérést döbbenetessé teszi. Talán a legegyszerűbb negatív következmény az lehetett Filemon életére nézve, hadd legyek szókimondó, hogy egyszerűen hülyének nézik. És azt mondják, hogy gyengekezű vagy Filemon. Azt mondják, hogy rabszolga gazda kapcsolatban nincs helye a szeretetnek, nincs helye érzelmeknek, légy kemény, mutasd meg, hogy te úr vagy, te oda csapsz. Amikor Filemon olvasta ezt a levelet, akkor lehet, hogy ezek mind-mind szépen előjöttek benne. Hogy lehetséges egy ilyen kérést föltenni? Hogy lehetséges ilyen helyzetbe kényszeríteni ezt a szegény Filemont? Hát testvérek, azt gondolom úgy, hogy Filemon már élte és értette azt, amiről az Úr Jézus ismerete nyomán egy másik helyen Pál apostol írt. Úgy fogalmazott, hogy élek többé nem én, hanem Krisztus él benne. Filemon élte és értette, hogy az élet nem rólam szól. Filemon élte és értette, és ezért az, hogy most őt hülyének nézik, vagy nem nézik hülyének, számára lényegtelen volt, mert tudta, hogy az élet nem róla szól. Az élet arról szól, hogy mit tudok tenni a másokért. Ahogy valaki fogalmazott, az marad örökre a tiéd, amit tovább tudsz adni másoknak. Filemon ezt értette, mert ura és megváltója volt neki. Ő nem azon a szinten mérlegelt, ahogy a ma embere mérlegel. Megéri-e vagy nem? Ő engedte, hogy a szívére hallgathasson. Őt a benne élő Krisztus mozgatta. Nem emberi dolgok, nem emberi kihívások, nem emberi ígérvények. Így lehet. Így lehet, hogy Filemon nem ölette meg ezt a rabszolgát, amikor visszatért hozzá. Befejezem most itt, hogy majd egy hét múlva folytathassuk, egy személyes tapasztalattal. Hogy vajon lehetséges-e tényleg így hozzáállni egy ilyen helyzethez. Talán már említettem egyeseknek, pár évvel ezelőtt többször jártam be én is Baracskára a börtönbe igét hirdetni, és volt ott egy rab, egy jó kigyúrt, kicsit sötétebb színű embert képzeljünk el. Ha feltétlenül szembe jönne velem, akkor nem biztos, hogy pozitív érzéseim támadtak volna így elsőre. És az egyik ige hirdetés után ez a rab odajött hozzám, és elmesélte az élete történetét. Elmesélte, hogy bűnözőként menekült az országból. Talán Spanyolországig jutott. Csak történt vele valami, ami Onésimosszal megtért. Az egész élete megváltozott, és a maga egyszerű módján, ahogy ezt elmesélte nekem, hálát adtam és dicsértem az Istent, hogy ma is van ilyen, miért ne lenne? De az igazán lényeges, az most jön. Tudjátok, mit csinált? Hazajött és feladta magát. Vállalva, hogy mindenki hülyének nézi, vállalva, hogy börtönbe fog ülni évekig, de akkor már nem ő élt magában és a kicsinyes vágyai, hanem Krisztus élt benne. És nem tudta úgy a fejét nyugovóra hajtani, hogy ne éljen krisztusi módon, hogy tettei következményét ne viselje. Hát azt gondolom, hogy így lehetséges, hogy ez a levél elindult Filemonhoz, és hogy milyen gondolatokat váltott ki még, erről a jövő alkalommal teszek bizonyságot közöttetek.